Folytatjuk tovább az Ahogyan Jézus című igehirdetés sorozatunkat Lukács evangéliumából, amelyben folyamatosan azt a kérdést vizsgáljuk, hogy mit tanít nekünk Isten szava, a Biblia arról, hogy milyen Jézus és hogyan válhatunk mi egyre inkább hozzá hasonlóvá, mert szeretnénk teljes egészében olyanná válni, mint ő. Így olvassuk Isten igéjét ezen a mai délelőttön, Lukács evangéliuma 9. fejezetéből, az 51. verstől. Így hangzik az élő Isten szava. Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, mármint Jézus, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt, tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk? Szálljon le tűz az égből, és emészze meg őket. De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az ember fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. Idáig az ige, imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk tőle tanulni, hogy hogyan éljünk a ránk bízott hatalommal, és hogy hogyan szeressük úgy a mi embertársainkat, ahogy te szeretsz mindannyiunkat. Kérünk, hallgasd meg az imánkat, és szólj most hozzánk egyenesen a mennyből. Amen. Foglaljunk helyet. Azért olvassuk Isten igéjét folyamatosan, hétről hétre, előre haladva a Biblia fejezeteiben, mert így kirajzolódik előttünk egy olyan ív, amit egyéb iránt nem látnánk meg. Olyan összefüggések és erővonalak tárulnak így a szemünk elé, amelyeket nem látnánk meg, hogyha szemelvényekben olvasnánk a Bibliát. Múlt héten arról olvastunk, hogy Jézus maga mellé veszi három tanítványát, akik a legbelsőbb tanítványi körhöz tartoznak, és a barátai egyúttal Pétert, Jánost és Jakabot, és bemutatja nekik ott fent a megdicsőlés hegyén, hogy ő az élő Isten. Hogy ő nem csupán a testet öltött Isten, aki teljesen ember olyan, mint mi, hanem ő az élő Isten, aki Istenként mutatkozik be a barátai számára. A múlt héten tehát János és Jakab már a szemünk elé került, és most szintén róluk olvasunk. Jánosról és Jakabról, Zebedeus fiairól, akikről azt olvassuk Márk evangéliumában, hogy amikor elhívja őket Jézus a tanítványi küldetésre, szolgálatra, akkor új nevet ad nekik, és innentől kezdve nem csak János és Jakab, hanem úgy nevezi őket, hogy a mennydörgés fiai. Látni fogjuk a későbbiekben, hogy miért kapták ezt a beszélő nevet, mint ahogy Péter azt a beszélő nevet kapta, hogy Péter, vagyis kőszikla, János és Jakab, Zebedeus két fia pedig, a mennydörgés fiai nevet kapták. A felolvasott igéből is látható, hogy János és Jakab számára a hatalom kérdése központi jelentőségű. Láthatjuk azt, hogy nagyon fontos számukra a hatalom gyakorlásának a kérdése, de láthattuk ugyanakkor azt is, hogy Jézusnak meg kell dorgálnia őket, helyre kell igazítania őket egy olyan helyzetben, amikor nem látják helyesen a hatalom gyakorlásának a kérdését, és Jézusnak rá kell világítania arra az összefüggésre, hogy Isten országában a hatalom és a szeretet, ezek mindig együtt járnak. Jézus tehát a barátait is helyreigazítja, meginti időnként, amikor arra van szükség. Jézus a barátai számára, azok számára, akik a közvetlen közelében vannak, akik közel állnak hozzá, hatalmas dolgokat mutat meg önmagából. De hogyha ezek a barátok félrecsúsznak, akkor eljön Jézus, és szeretettel helyreigazítja őket, hogy úgy lássák őt, amilyen ő valójában. Mert János és Jakab ezen a ponton nem értik a nekik adott hatalomnak a lényegét, hogyha nem látják, hogy ez a hatalom egyedül szeretettel együtt működik. Úgyhogy a hatalom és szeretet kérdéséről szeretnék a mai napon ezúttal két kulcsgondolat körül beszélni. Ezt olvastuk a 9. fejezet 55. versében. De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Ez azért elég komoly kijelentés a két barát tanítvány számára. Amikor azt mondja Jézus, hogy hát normális módon az Isten lelkületének kellene bennetek lennie, ugye a Szentlélek jelenlétéről még nem beszélhetünk, mert Jézus még nem ment fel a mennybe, de hogy nem az isteni szeretet lelkülete van bennetek, nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Mert hogyha nem Isten lelkülete, akkor valami nagyon más lelkület van bennetek, ami pedig nem Istentől van, az a gonosztól van. Tehát határozottan, szeretettel, de nagyon élesen azt mondja Jézus a két barátja számára, hogy barátaim, a gonosz lelkülete jellemző rátok, amikor ilyen gondolatok fogalmazódnak meg bennetek. Nézzünk még egy ige szakaszt, ahol szintén Jánosról és Jakabról olvasunk, és meg fogjuk látni, hogy János és Jakab számára a hatalom kérdése nem ezen a ponton került elő először. Korábban is olvasunk Jakabról és Jánosról, amikor a hatalom kérdésében nem látnak tisztán, és azt fogjuk látni hamarosan, hogy a hatalom az valami olyan volt számukra, amit birtokolni akartak, ők ketten vállalva annak kockázatát, hogy így akár a másik 10 tanítvány megharagszik rájuk, vagy egyenesen gyűlölettel néz majd rájuk. Hát nézzük, Márk evangélium a 10. fejezetében a 35. verstől ezt olvassuk. Hozzá lépett Jézushoz Jakab és János, Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük, mit szeretnétek, mit tegyek meg nektek? Ők pedig ezt mondták neki. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobb, másikunk a bal kezed felől üljön majd a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. A hármas tanítványi kör Jézus legszűkebb baráti körének két tagjáról van szó, és most másodszor olvassuk róluk azt, hogy a hatalom kérdésében valahogy elcsúsznak. Hát azért ez elég nagyra törő, ambíciózus kérés, nem? Kezdjük felismerni, hogy ő lehet a messiás, ő a királyok királya és uraknak ura, és a kérdés feltevés eleve is hát elég manipulatív. Szeretnénk, hogyha megtennéd nekünk, amit kérünk. Mondd azt Jézus, hogy igen, és aztán majd mondjuk, hogy mit kérünk. Hát hadd üljünk melletted, jobb és balkész felül, vagyis a legközelebb hozzád, mint a legnagyobb hatalommal bíró emberek majd ott a mennyben, a te örökkévaló királyságodban. És Jézusnak, ahogyan az előbb felolvasott igében is láttuk, tehát másodszor is helyre kell igazítania őket, és szinte ugyanazok a szavak hangoznak el, Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, nem tudjátok, mit kértek. Úgy is fordíthatnánk, hogy fiúk, nem gondoltátok végig ezt a kérést. Gondoljátok végig, hogy mit kértek. És aztán folytatja is Jézus, hogy vajon ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet nekem kell kiinnom. Meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amivel én megkereszteltetem? Vagyis tudjátok-e vállalni a halált, és tudjátok-e vállalni értem és az emberekért? És persze János és Jakab azonnal rávágják, Márk evangéliumának 10. fejezetében utána olvashattok, azonnal rávágják, hogy ki tudjuk inni a poharat, meg tudunk keresztelkedni azzal a keresztséggel. Most itt maradjunk ennyiben, majd a későbbiekben erre a kérdésre még visszatérünk. De minden esetre látható, hogy János és Jakab számára, bár ott vannak Jézus közvetlen környezetében, nincsen olyan, aki náluk közelebb lenne, de mégis a hatalom gyakorlás kérdésében újra és újra elcsúsznak. Nézzünk még egy igét. Hát ebben most János fog előttünk állni, de a testvére ugyanez a lelkület volt jellemző, lévén ők a mennydörgés fiai. Lukács 9:49-ben ezt olvassuk. Ekkor megszólalt János. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űzött ki ördögöket, és igyekeztünk megakadályozni ebben, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus azonban ezt mondta neki. Ne akadályozzátok őt, mert aki nincs ellenetek, az mellettetek van. Tehát ezekből az igékből kirajzolódik előttünk egy olyan torz, tanítványi önkép, amit ő Jézus szeretne megóvni mindannyiunkat. Nem csak, hogy szeretne megóvni bennünket, hanem ezt a fajta tanítványi identitást, ezt egyenesen le is tiltja. És azt mondja, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, nem tudjátok, mit kértek, nem gondoljátok végig, hogy mit jelent az én követőmnek lenni, és a menny hatalmával menni az emberek közé. Mert amikor János azt mondja, hogy láttunk valakit, aki a te nevedben űzött ördögöket, és meg akartuk akadályozni őt ebben, akkor ebből érzékelhető valamiféle ilyen tanítványi felsőbbrendűségi tudat. Hogy mi, akik hozzátartozunk ebben a szűk körben, nekünk most már van jogunk megmondani X-nek, Y-nak, van jogunk határokat szabni, és a te nevedben bárkit meginteni, megdorgálni. És Jézus erre azt mondja nekik, hogy nem jól látod a helyzetet, János. Hát, hogyha az én nevemben teszi ezt, az én nevemben nem lehet csak úgy szimplán, bagatell módon eljárni. Aki az én nevemben cselekszik, az csak úgy tudja ezt megtenni, hogyha tudatában van a nevemmel együtt járó felhatalmazásnak és felelősségnek. Tehát ne engedd, János, hogy ez a torz kép, ez a te szívedet is leuralja, mert tanítványként, ha ezen az úton indulsz el, az rossz eredményre fog vezetni. Itt felmerül az a kérdés, hogy mit jelent tanítványként visszaélni a hatalmunkkal ma. Mert hát ez érthető, majd a következő pontban szeretném is kifejteni, hogy honnan jön János és Jakab számára ez a nagyszerű ötlet, hogy hát Isten ezt a samáriai falut, ezt bombázza le tüzes esővel. Mindjárt szeretném megmutatni, hogy honnan jön nekik ez a gondolat, de még mielőtt ebbe belemennénk, mit jelent tanítványként ma visszaélni a hatalmunkkal, mint ahogy János és Jakab tehát előszeretettel gondoltak így magukra? A tanítványok, mint ahogy Jánosnál és Jakabnál is láttuk, akkor kezdenek el visszaélni a hatalmukkal, amikor úgy érzik, hogy meg kell védeni Istent. Mert hogy mi történik itt? Jézust nem engedik, hogy megszálljon egy samáriai faluban. Hát ez a maga módján abban a korban semmi különlegeset nem jelentett. Egy hithű zsidó abban a korban és környezetben nem ment keresztül Samárián. Jézus, amikor mégis megtette ezt, akkor furcsán is néztek rá a saját tanítványai is, mert zsidó létére az észak és dél, Izraelnek az északi és déli területei között középen feküdt Samária területe, de egy akkori hithű zsidó ezen a területen nem ment át, mert a samáriaiak vagy samaritánusok és a zsidók között több száz évre visszavezethető feszültség élt. Úgyhogy ezt a területet megkerülve jártak Észak és Dél Izrael között. Az izraeli, illetve galileai és júdai terület között. Tehát olyan nagyon nem meglepő, hogy a samaritánusok egy falujában nem fogadják be Jézust. Maga a magyarázat is egyértelmű. Hova akarsz menni, kérdezik a fogadósok Jánostól és Jakabtól. Hova akar menni a ti mesteretek? Hát Jeruzsálembe. Ja, Jeruzsálembe? Hát akkor az biztos, hogy zsidó, úgyhogy nem engedjük őt átmenni. Nem engedjük, hogy itt szálljon meg nálunk. Ez a mi kultúránkkal és gondolkodásmódunkkal nem összeegyeztethető. Ebben tehát önmagában nem volt semmi különleges. János és Jakab szívében mégis gyilkos indulatot generál ez a visszautasítás. És Jézus minden tanítványára a mai napig érvényes ennek a veszélye. Amikor egyszer csak úgy érezzük, hogy meg kell védenünk Istent. A vélt vagy valós támadásokkal szemben. Ezek a vélt vagy valós támadások általában erkölcsi vagy társadalmi kérdésekben jelennek meg. Hogyan kell gondolkodni az abortuszról? Hogyan kell gondolkodni a homoszexualitásról? Hogyan kell gondolkodni az azonos neműek házasságáról? Hogyan kell gondolkodni a házasság előtti szexualitásról? Ezek mind a mi hétköznapi, gyakorlati hitünknek fontos kérdései. Nagyon komoly kérdései. Mit gondol Isten a társadalmi egyenlőtlenségekről, rasszizmusról, felsőbbrendűségi tudatról, és így tovább. Ezek a kérdések természetszerűleg érintenek bennünket. Van is róluk véleményünk, határozott véleményünk. A Biblia alapján ezekre mindre nagyon érvényes, nagyon határozott válaszokat tudunk adni. Ezek a válaszok valószínűsíthetően nem lesznek kedvesek a beszélgető partnereink számára. A legtöbb esetben ugyanis a Biblia nagyon határozottan más állásponton van ezekben az erkölcsi és társadalmi kérdésekben, mint a jelenleg bennünket körülvevő társadalmi kultúra. De, és ez a de, ez egy nagyon határozott de. Keresztényekként, tanítványokként mindig tudnunk kell azt, hogy a mi feladatunk nem az, hogy megvédjük Istent a vélt vagy valós támadások ellen. Mert Istennek egyszerűen nincs szüksége arra, hogy mi megvédjük őt. Arra van szüksége, hogy képviseljük őt. A keresztények ott csúsznak el a hatalom gyakorlás kérdésében a leggyakrabban, amikor elkezdik a Facebookot tele kiabálni a felsorolt erkölcsi vagy társadalmi kérdésekhez hasonló kérdésekről szóló véleményeikkel, de úgy, hogy közben elfelejtik, hogy az ő Istenük egyébként ezeket az embereket, akikkel vitatkoznak, meg akarná menteni. Hát ezért ez a címe a mai igehirdetésünknek, hogy hatalom és szeretet. Mert amikor ugyanabba a hibába csúszunk, mint János és Jakab, hogy úgy tűnik, hogy bizonyos kérdésben meg kell védenünk a mi Istenünket, a mi messiásunkat, mert nem engedik, hogy megszálljon egy fogadóban, hát ez olyan vérlázító, hát nem látják, hogy ő a megígért messiás? Hát nem látják, hogy róla sejtjük és érzékeljük, sőt, hát Péter szájából elhangzott a felismerés, hogy te vagy az Isten Krisztusa. Hát nem látják ezt? Hát akkor, Uram, szálljon le tűz az égből, hogy megégesse őket. Na ezen a ponton érzékelhető az a tanítványi magatartás, ami János és Jakab óta folyamatosan fennáll Krisztus követőinél. Istent nem kell megvédeni. És pontosan érzékelhető határvonal van a között, amikor valaki egészséges módon, határozottan, szeretettel képviseli a mi Istenünket, és a között, amikor görcsösen egyfajta rosszul értelmezett félelemből elkezd Isten ügyvédjévé válni, és görcsösen kezdi őt megvédeni, mert ez a görcsösség erőszakos lelkületbe torkollik. Ezt látjuk Jánosnál és Jakabnál. Ezt szeretném nagyon aláhúzni. Nem azt mondom nektek, hogy nem feladatunk képviselni Istent. Mert ez a tengelynek a másik vége. Ezen a végén állnak azok a keresztények, akik egy másik rosszul értelmezett identitás tudatból fakadóan fel sem merik vállalni a hitüket. Nehogy véletlenül megbántsuk valakinek a meggyőződését. Persze az, hogy a mi meggyőződésünket hogyan tiporják el időnként, hát az már sokszor nem merül fel. De nem ezt mondom, hogy maradj csendben. Nem azt mondom, hogy legyél álalázatos, álszerény vagy áltapintatos. Na, a tengely egyik vége tehát az álalázatosság, a másik vége pedig az erőszakosság. És az a szeretet és a hatalomgyakorlásnak az a fajtája, amit Jézus ránk ruház, amiről néhány héttel korábban beszéltünk, hogy menjetek, és hirdessétek az Isten királyságát, hirdessétek az evangéliumot, ez a feladat továbbra is feladatunk és felelősségünk. De ez se áltapintatosságot nem jelenthet, áltoleranciát, sem pedig erőszakosságba nem torkolhat. De azt szeretném kihangsúlyozni, hogy János és Jakab azt nagyon jól értik, hogy a mennyből olyan hatalmat kaptunk, amiért felelősséggel tartozunk. Mert mindannyian, akik itt ülünk, és már találkoztunk Krisztussal, a bőrünkön tapasztaltuk azt, a saját életünkben tapasztaltuk azt, hogy a menny hatalma és ereje képes megváltoztatni az életünket. És más nem. A mennyből származó hatalom és erő képes megváltoztatni egy ember életét. Kimenteni a mélységből, kimenteni a reménytelenségből, az elveszettségből, a céltalanságból. Csak a mennyből jövő hatalom képes. Tehát János és Jakab ezt jól érzékelik. Csak abban a pillanatban, amikor elfelejtik, hogy ehhez Isten szeretete kell, hogy megmentsen bennünket a mélységből, akkor ez a hatalom erőszakgyakorlásba torkollik. Nézzünk két igét, hogy Isten hogyan gondolkodik hatalomról, vagy erőről, illetve szeretetről. A 62. Zsoltárban ezt olvassuk. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Csodálatosan összekapcsolódik ez a kettő, itt a 62. Zsoltárban egyetlen igében. Amikor Isten szól, akkor elég, hogyha egyszer szól, de Istennek egyetlen szava vagy kijelentése egyszerre hordozza ezt a kettőt, az erőt és a szeretetet. Amikor Isten szól, akkor soha nem azt érzed, hogy szégyeld magad, bújjál el, semmisülj meg, te kis nyomorult. Soha nem ezt érzed. Hanem még hogyha azt is kell érezned, hogy Isten most helyreigazít, mint ahogy Jánost és Jakabot is helyre kellett igazítania, mindig azt fogod érezni, hogy ez most erőteljes volt, tényleg, az Isten most szól hozzám. De amikor egyszer szólott az Isten, ezt a két dolgot értettem meg, hogy nálad van, Uram, az erő, a változáshoz szükséges erő, de ez mindig szeretetből fakad. Nézzük tovább, mert ugyanezt a gondolatot ismételi meg Pál apostol az Új Szövetségben, a Timóteushoz írt második levélben. Ezt olvassuk. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. A Szentlélek tehát minek a lelke? Az erő és a szeretet lelke. Meg a józanságé, de most ezt a kettőt emelném ki. Erő és szeretet. Kard karba öltve. Ez a kettő együtt jár. Istennél ez a kettő mindig együtt van. Ez alapján az egyik legfontosabb igazság, amit Istenről meg tudunk állapítani ezen a mai délelőttön, ez így hangzik. A hatalom szeretet nélkül pusztít és romba dönt, a szeretettel együtt azonban a romokból is képes új életet fakasztani. Az isteni hatalom, ami a mennyből jön, szeretet nélkül, hogyha szeretet nélkül gyakoroljuk a hatalmat, akkor az romokba dönt és pusztít. A szeretettel együtt azonban a romokból is képes új életet fakasztani. Isten hatalma tehát, ami a mennyből jön, az mindig szeretetteljes. Csak gyakran azt nehéz befogadni a szívünkbe, hogy akkor is szeret bennünket Isten, amikor éppen hatalmat gyakorol felettünk. Amikor éppen meg akar menteni bennünket valamitől. És amikor a szeretet teljes hatalomnak a hatalom oldalát tapasztaljuk, az erő oldalát, azt időnként nehéz befogadni. De a hatalom és a szeretet Istennél mindig együtt van. És ez a szeretettel együtt járó hatalom a romokból is képes új életet fakasztani, és ez csodálatos. Ez gyönyörű. És ezt éltük át mindannyian, akik már megtértünk Istenhez, és átadtuk neki az életünket. Hogy mi képes az összeomlott életünkből, a romokból, mi képes felépíteni, mi képes helyreállítani. Csak Isten hatalma. Csak is Isten hatalma és ereje. És ez pedig mindig szeretetből táplálkozik. Menjünk tovább. Tehát visszatérve Jánoshoz és Jakabhoz, ezt olvastuk róluk az 54. versben. Látva ezt tanítványai, vagyis azt, hogy Jézust nem fogadják be, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk? Szálljon le tűz az égből, és emészze meg őket. Néhány perccel ezelőtt mondtam, hogy elég extravagáns egy kérés ez. Honnan jut ez eszükbe? Miért pont ez jut eszükbe? Szálljon le tűz az égből, és emészze meg őket. Hát neked mikor jutott eszedbe utoljára ilyen? Hogy valami nem úgy működik, mint ahogy szeretted volna, valaki nem úgy reagál az evangélium hirdetésre, mint ahogy szeretted volna. Mi más jutna eszembe, mint hogy csapjon le tűz az égből, és emészze meg őt. Emlékeztek, hogy a múlt héten miről olvastunk? Ki jelenik meg ott a megdicsőülés hegyén János, Jakab és Péter szeme láttára? Két prominens, kiemelkedő bibliai alak. Mózes és Illés. A következő ige ez Illésről fog szólni, és rögtön érthetővé válik, hogy János és Jakab számára miért ez volt az első gondolat. A Királyok második könyve első fejezetében ezt olvassuk. Ekkor a király elküldte Illéshez az egyik parancsnokát 50 emberével. Ez fölment hozzá, mert Illés a hegy tetején tartózkodott, és ezt mondta neki. Isten embere, a király azt parancsolja, hogy gyere le! Illés így felelt a parancsnoknak. Ha én az Isten embere vagyok, csapjon le tűz az égből, és emészen meg téged 50 embereddel együtt. Ekkor tűz csapott le az égből, és megemésztette őt 50 emberével együtt. Hát innen jön a drága tanítványoknak Ez a nagyszerű gondolat. Hogy néhány nappal korábban ők maguk személyesen találkoztak Illés prófétával, ott a Megdicsőlés hegyén átélték, hogy Isten befogadja őket a legkiemelkedőbbek közösségébe, együtt vannak Mózessel és Illéssel, és mi sem gerjeszthette fel jobban az ő hatalomgyakorláshoz való hozzáállásukat, mint ez a találkozás. Hát hogyha én egy vagyok a Biblia kiemelkedő alakjaival, és egy közösségbe tartozunk, akkor ugyanazokkal a jogokkal és lehetőségekkel rendelkezem. És idáig ez rendben is van. Idáig ez rendben is van. Mindannyiunktól azt szeretném, hogy ebben a gyülekezetben értsük és tudjuk azt, hogy amiről a Bibliában olvasunk, az a mai napig élő, érvényes, elérhető a számunkra. Bennünket ma Isten ugyanúgy tud használni, mint Illést. Mert azt mondja Jakab apostol a levelében, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. Úgyhogy ha ezt mondja Isten igéje, akkor fogadjuk el. De azt, hogy mikor, hogyan élünk a ránk ruházott hatalommal, hát ez már nem olyan evidens, hogy ugyanazt tehetjük, mint a Biblia kiemelkedő alakjai, és bármikor. Illés történetében ez az esemény kétszer ismétlődik meg egymás után. Tehát 50 ember plusz a csapatuknak a vezetője, meg még egyszer 50 ember plusz a csapatuk vezetője, tehát 102 emberre csap le tűz az égből, és emészti meg őket. De miért történik ez? Hát azért az Ószövetségben sem volt egy szokványos gondolat, hogy aki nem engedelmeskedik Istennek, bum, tűz és el is tűnt. Csak hogy Illés egy olyan történelmi korban élt, amikor maga a saját népe fordult szembe tökéletesen a saját Istenével. Ismerték Isten gondolkodásmódját, ott volt a kezükben Isten törvénye, és mégis tudatosan szembe mentek azzal, és más isteneket kezdtek el imádni. És szólt Isten egyszer, és szólt Isten kétszer, és szólt Isten nagyon sokszor, sok száz éven keresztül szólt Isten, és egyik király a másik után választotta azt, hogy tévúton vezeti a saját népét. És amikor ez a király, akit Ahaziának hívnak, úgy dönt, hogy ugyanazon a rossz úton jár tovább, mint amelyen az elődei, és Illést nem azért akarta lehívatni a hegyről, hogy megdicsérje őt, a Királyok második könyvében utána olvashattok ennek, hanem azért akarta elhívni, hogy megölesse, akkor erre a felvetésre, hogy valaki gúnyosan azt mondják neki, hogy Isten embere, ez azt jelentette, hogy hát annak az Istennek az embere, akiben mi egyébként nem hiszünk. Ha-ha. Te az Isten embere, na gyere le, mert a királynak beszéde van veled. És amikor Illés azt mondja, hogy ha én az Isten embere vagyok, csapjon le tűz az égből, és emészem meg téged, akkor ez Istennek egy olyan végső eszköze volt, amivel az ő hatalmát ki kellett fejeznie, hogy megtudják végre, hogy tényleg ő az Isten. Drasztikus, számunkra talán kissé befogadhatatlan is, de ne legyen az. Mert amikor Istennek meg kellett mutatnia azt, hogy tényleg ő az Isten, akkor felhasználta erre Illést és ezt az Isten ítéletet. Na de hát hol van ehhez képest az, hogy Jézustól megtagadják, hogy egy szállodában aludjon valahol Samáriában? Hát hol van ez a kettő arányban, vagy fajsúlyban? Sehol. Ezért tehát azt kell mondani a Jézusnak János és Jakab számára, hogy nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Az a lélek, amellyel ezt kéritek, az nem Illés lelkülete. Mert Illés sem vagdalkozott a hatalommal, amit neki adtam, hanem Illés is úgy élt vele, hogy az rám vonja a figyelmet, hogy az rám mutasson. De azzal, amikor ti ezt mondjátok, hogy csapjon le tűz az égből, megmutassuk a hatalmunkat, hogy mi hozzád tartozunk, hogy mi vagyunk a belsős tanítványok. Jézus, akarod, hogy megmutassuk, hogy megértettük a tanításodat ott a hegyen? Hát akkor Jézusnak azt kell mondania, hogy ó, barátaim, hát pont, hogy nem értettétek meg. Hát pont, hogy nem értitek, hogy mi az én lelkületem. Hogy ott Illésnek úgy kellett bemutatnia, hogy én vagyok az Isten, mert mindenki elfordult tőlem, de most, amikor itt vagyok, én máshogy akarom bemutatni, hogy milyen vagyok. A hatalom része semmivel nem kevesebb. A szeretet része semmivel nem kevesebb, csak más, mert itt most én fogom áldozni az életemet az emberekért. Na hát ez a hatalomnak a csúcsa. És ezzel kapcsolatban szeretném elmondani a mai igehirdetésnek a központi igazságát. A mi feladatunk nem az, hogy tüzet kérjünk az égből. A mi feladatunk nem az, hogy visszaéljünk a hatalmunkkal, hanem hogy helyesen mutassuk be Istent az embereknek, és ehhez olvasunk egy igét, egy nagyon jól ismert igét Mózes második könyvének harmadik fejezetéből. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűzlángjában egy csipkebokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor Mózes ezt mondta magában. Oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, megszólította őt a csipkebokor közepéből, és ezt mondta. Mózes, Mózes. Itt is tűzről van szó, a tűz Istenéről, de valamilyen egészen más módon, mint ahogy azt Jakab és János elképzelték volna. A tűz Istene, az, akiről azt írja a Biblia, a zsidókhoz írt levélben, hivatkozik Isten saját kijelentésére, és ezt mondja, hogy a mi Istenünk emésztő tűz. Tehát amikor Istenről gondolkodunk, akkor ne pusztán az atyai szíve jelenjen meg előttünk, mert Isten atyai szíve az a hatalommal és igazsággal is teljes atyai szív. Az Isten a világ teremtője. A mi Istenünk a királyok királya és uraknak ura, akivel szemben az emberiség lázad. És egészen addig, még át nem adod az életed irányítását, addig te Isten szemében egy lázadó vagy az ő királyságával szemben. És nem akar meghagyni egyikünket sem ebben a lázadásban, mert ha ebben maradunk, örökre elszakadunk tőle az életünk végén. Ebből akar kimenteni. De az legyen mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy a mi Istenünk emésztő tűz. A mi Istenünk a bűnt úgy gyűlöli, hogy fel akarja emészteni, meg akarja semmisíteni. Ezt az állapotot, ami jelenleg a Földön fennáll, ezt Isten nem akarja fenntartani a végtelenségig. Mert nem ez az akarata. És az emésztő tűz el fog jönni az emésztő hatalommal. De, amire a mai délelőttön szeretnék rávilágítani, az így hangzik. A mi feladatunk az, hogy az égő csipkebokor Istenét mutassuk be az embereknek. A mi feladatunk nem az, hogy amikor ellenállásba ütközünk, akkor tüzet kérjünk az égből, hanem az, hogy az égő csipkebokor Istenét mutassuk be az embereknek. Mert kicsoda az égő csipkebokor Istene? Az égő csipkebokor Istene, az az emésztő tűznek az Istene, aki bár teljes hatalmával teljesen elemészthetné ezt a csipkebokrot, hiszen ő a tűz, de nem ég el. Ez a mi Istenünknek a szíve. Ez a mi üzenetünk a világ számára, hogy gyere és találkozz az égő csipkebokor Istenével, aki elemésztene téged, az egész életedet a bűneiddel együtt, mert erre vagyunk méltók, de nem ez a szándéka. Hanem a szándéka az, hogy bemutatkozhasson neked, bemutathassa önmagát, hogy itt vagyok, és képes lennélek elpusztítani, de nem akarlak elpusztítani, hanem arra hívlak, hogy találkozz velem. Annyira szívet melengető Mózes találkozása Istennel, ott az égő csipkebokornál, hogy ez tényleg a legmélyebb kapcsolatról árulkodik. Ég a csipkebokor. Tűzben ég a csipkebokor. De nem ég el. Mi ennek az üzenete? Az, hogy az Isten úgy gyakorolja felettünk a hatalmát, hogy nem akarja, hogy abba mi belepusztuljunk. És ahogyan Mózest oda hívja magához, ugyanezt a feladatot bízza ránk is, hogy na hát így tessék engem bemutatni az embereknek. Jakab, János, Trinity. Nem úgy, hogy azt gondoljuk, hogy mi már annyira értjük a mi Istenünket, hogy na, csináljuk azt, mint illés. Válasszunk egyet az Isten ítéletek közül. Most legyen mondjuk az a fajta, hogy tűz csapjon le az égből. Hanem, hogy mutassatok be úgy engem az embereknek, mint az égő csipkebokor Istenét. Amely elpusztíthatna, de nem elpusztítani akar, hanem találkozásra hívni. Látta ugyanis, hogy a csipkebokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Akkor Mózes ezt mondta magában, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el? Na ezt a vágyakozást kell nekünk felkeltenünk az emberek szívében. Hogy nézd meg, az én Istenem a leghatalmasabb. Emésztő tűz. Az én életemet is elpusztíthatta volna. Ott hagyhatott volna a nagy mélységben. Ott hagyhatott volna a reménytelenségben, az elveszettségben, de nem ezt választotta, nem azt választotta, hogy tűzben eléget, hanem azt választotta, hogy felkelti a vágyakozást a szívemben iránta. És akkor én oda mentem, és azt mondtam, hogy megnézem ezt a nagy csodát. Ki ez az Isten? És amikor közel jönnek Istenhez az emberek, akkor ugyanazt élik át, mint Mózes. Hogy Isten pedig megszólítja őket a csipkebokor közepéből, és azt mondja, hogy a neveden szólítalak. És mindannyian így találkoztunk Istennel. Rendkívül személyre szabottan, és nagyon húsba vágóan, amikor tudtuk, hogy ez most nekem szól. A feladatunk tehát az, hogy Isten hatalmát vigyük az emberek felé. Isten hatalmát képviseljük és demonstráljuk a környezetünkben. De ugyanazzal a szeretettel, mint amivel ez a hatalmas Isten azt mondta, hogy nem pusztítom el az emberiséget, bár megtehetném, és bár jogosan ez járna nekik, de az én hatalmam, igazságom, az mindig az én szeretetemmel és kegyelmemmel együtt jelenik meg. És emiatt, ahelyett, hogy titeket meg engem elpusztított volna, azt mondta, hogy feláldozom, értetek a fiamat. Ez a hatalom csúcsa. Jézus azt mondja, hogy nincsen nagyobb szeretet senkiben annál, mint hogyha valaki életét adja a barátaiért. Ez a hatalom teljes szeretet, vagy a szeretet teljes hatalomnak a csúcsa. Hogy az Isten visszafogja magát, és azt mondja, hogy nem pusztítalak el a bűneid miatt, hanem az én fiamat fogom elpusztítani, érted? Döbbenet, nem? Ha még nem ismered Istent, Ha úgy vagy ma itt, hogy még nem adtad át neki az életedet, akkor erre a találkozásra hívlak a legnagyobb szeretettel. Gyere az égő csipkebokor Istenéhez. Ahhoz az Istenhez, aki a hatalmát visszatartja, és a hatalmát arra használja, hogy megmentsen téged. Zárszóként, mi lett Jakab és János sorsa? Csodálatos az a jellemformálódás, ahogy Isten kezébe veszi az embereket, és ezzel a szeretet teljes hatalommal formálja őket. Jánost az élete végén úgy látjuk, mint aki az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Csak így hivatkoztak rá. Az a tanítvány, akit Jézus szeretett. És az élete végére megértette, hogy jobb neki, hogyha Jézus mellkasára hajtja a fejét, és ott figyel csendben, mint hogyha a tüzet kérő, hatalommal élő szuperhős szerepét játsza. Ki tudták-e inni azt a poharat, amit Jézus? Igen, ki tudták. Jánost börtönbe zárták egy szigetre, bent messze a tenger közepén, hogy ott őrüljön meg. Jakabról pedig az apostolok cselekedetei elején olvashatunk, hogy Heródes király karddal kivégeztette, tehát ugyanúgy az életét adta Jézusért, mint a többi tanítványtársa János kivételével. Megértették tehát, hogy miről szól Isten hatalma, és erre hív bennünket is az ige ma, hogy a hatalmat és a szeretetet együtt gyakoroljuk. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk imádkozni. Örökkévaló mennyei atyánk, köszönjük a te üzenetedet, köszönjük a te drága igédet, amelyben a mai napon is bemutattad, hogy a te hatalmad, a te szeretetedben ér el a csúcsára. És ettől épp nem, hogy kisebb vagy, hanem sokkal hatalmasabb. Köszönjük, Urunk, hogy nem kell téged megvédeni, mert te meg tudod védeni magadat. Köszönjük, hogy képviselnünk kell téged, és hogy a feladatunk az, hogy hozzád az égő csipkebokor Istenéhez hívjuk az embereket. Köszönjük azt a megszólítást, amivel bennünket is megszólítottál annak idején, azt a hívást, hogy oda mentünk hozzád, és találkoztunk veled, ahol ég a tűz, de mégsem emészt el. Urunk, köszönjük neked, hogy benned van a változás kulcsa, és a helyreállás kulcsa. És Urunk, kérünk, hogy velünk is tedd meg azt, mint Jánossal és Jakabbal, amikor arra van szükségünk, akkor dorgálj bennünket, igazíts helyre, mutasd meg nekünk, hogy milyen lélek lakik bennünk, amikor pedig arra van szükség, hogy tapasztaljuk a te hatalmadat, és ezt adjuk tovább az embereknek, akkor jelenj meg ezekben a beszélgetéseinkben hatalmasan és erővel. Hallgass meg minket Jézus nevéért. Amen.